Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
és ő mélyébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Íme az Úr szolgáló leánya.
Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
És az ige testélőn,
és mi köztünk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Úrunk Jézus Krisztus által.
Amen. Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Istennek minden lehetséges. A Márk evangéliumából vett mottóval tartanak lelki gyakorlatot gyermekre vágyó pároknak február 13-a és 15-e között Mátraverebély-Szentkúton Csépányi Gábor atya vezetésével. Ezen a hétvégén Jézus elé hozzuk magunkat, vágyainkat, rábízzuk reményeinket, írják a szervezők a program beharangozójában. Azon gyermekre vágyó házaspárokat hívjuk, akik szeretnék Istenre bízni helyzetüket, mit, miért és hogyan tehetnek a gyermekáldásért a kinyilatkoztatás az egyház tanításának fényében, írja meghívóval kapcsolatban a Magyar Kurír. A lelki gyakorlatot az orvosi diplomával is rendelkező Csépányi Gábor atya vezeti, és tanúságtevő házaspárok, pszichológusok kísérik. Olyan párok jelentkezését várják, akik először vennének részt a lelki gyakorlaton, és akiknek még nincs gyermekük. A részvétel kritériuma, hogy szentségi házasságban éljenek a párok. A jelentkezési határidő február 5-e. A múlt héten ünnepélyes keretek között átadták azt a két új zarándok utat, amelyek Balatonszemes Pálos történelmi és lelki örökségét kapcsolják össze a Balaton természeti szépségeivel. A tematikus utakat Puskás Antal Pálos tartományfőnök áldotta meg. Az ünnepséget Sudár Anna Mária előadó művész moderálta, közreműködött a Kossuth és Liszt Ferenc díjas Török Máté, a Misztrál együttes egyik alapító tagja. A zarándokutak minden korosztály számára bejárhatóak, jelzései jól követhetők, a pihenőhelyek és információs táblák pedig segítik a testi-lelki felfrissülést. A kezdeményezés célja, hogy erősítse a közösséget, bemutassa a pálos hagyományokat, és új értékőrző turisztikai vonzerőt teremtsen a Balaton déli partján. A hosszabbik út, a Lélek útja közel 15 kilométeres, Balatonszemes fő utcájából a Páduai Szent Antal templomtól indul, majd az állomásain keresztül a Barátok erdejébe érkezik. Az erdő szép és izgalmas részein kanyarog végig, majd a Mindszentpálos kolostor egykori helyszínét maga mögött hagyva megkerüli a Tündérvölgyet és felkapaszkodik a Mészkemence tetőre, onnan pedig visszavezet a településre, a Szőlőhegyen keresztül, végül a Bagolyvár utcai kápolnánál elköszön vándoraitól. A 12 állomáson kihelyezett kódok segítségével lelki és ismeretterjesztő tartalmak érhetőek el, akár a település történetéről, szokásairól is. A másik út, a Lángok útja, a korábbi években kialakított tanösvény nyomvonalára illeszkedik, de új családokhoz, gyerekekhez szóló tartalommal. Hossza 2x2 kilométer, induló állomása a Széchenyi utca déli végénél található erdőszéli parkoló. A tematikus út összefogás eredménye, amelyhez Magyarország kormánya, a Magyar Pálos Rend, a Sefag Erdészeti és Faipari ZRT, a Balaton Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Balatonszemes Község Önkormányzata, a Balatonszemesi Pálos Örökség Alapítvány, valamint különféle szakterületekről érkező szakemberek és civilek nyújtottak segítséget. 14. Leó pápa Giorgio Linguae érseket nevezte ki Izrael apostoli nunciusává, valamint Jeruzsálem és Palesztina apostoli küldöttévé január 22-én. Giorgio Linguae érsek a Fülöp-szigeteki származású Adolfo Tito Ilaját követi a tisztségben, aki életkora miatt benyújtotta lemondását, amit a pápa elfogadott. Adolfo Illane érsek 2021 óta látta el a nunciusi feladatokat a Szentföldön. Kinevezését megelőzően Giorgio Linguae érsek 2019-től apostoli nunciusként szolgált Horvátországban, most pedig 14. Leó pápa fontos küldetéssel bízta meg a Szentföldön. A jeruzsálemi latin patriarkátus őszinte háláját fejezi ki Adolfo Tito Illane érseknek az elmúlt 4 év hűséges szolgálatáért, és szeretettel köszönti Giorgio Linguae érseket, akinek szolgálatát az Úr kegyelmére és áldására bízza. Giorgio Lingua 1960. március 23-án született az olaszországi Fossánóban, 1984. november 10-én szentelték pappá. Kánonjogból szerzett diplomát, majd 1992. július 1-én belépett a Szentszék diplomáciai szolgálatába. A Szentszék elefántcsontparti és amerikai képviseletein, az államtitkárság államközi kapcsolatokért felelős részlegén, valamint az olaszországi és szerbiai apostoli nunciatúrán teljesített szolgálatot. 2010. szeptember 4-én Irak és Jordánia apostoli nunciusává, valamint toszkánai címzetes érsekké nevezték ki. 2010. október 9-én szentelték püspökké a Szent Péter Bazilikában. 2015. március 17-től Kubában, 2019. július 22-től pedig Horvátországban szolgált apostoli nunciusként. 2026. január 22-én tehát 14. Leó pápa Giorgio Linguae érseket Izrael apostoli nunciusává, valamint Jeruzsálem és Palesztina apostoli küldöttévé nevezte ki. Olaszul, franciául, angolul és spanyolul beszél. Az ökumenikus imahét keretében Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyéspüspök hirdetett igét a debreceni baptista imaházban még pénteken. Az imaura kezdetén Kis János baptista lelkipásztor köszöntötte a megjelenteket. Palánki Ferenc ige hirdetésének középpontjában Jézus felszólítása állt, legyetek tökéletesek. A püspök hangsúlyozta, ez az evangéliumi kérés nem emberfeletti teljesítményre hív, hanem arra, hogy életünket egyre inkább a szeretet formálja. A tökéletesség bibliai értelemben azt jelenti felnőni Isten országához, éretté válni a hitben, és dönteni a szeretet mellett akkor is, amikor ez nehéz, akár az ellenség szeretetében is. Rámutatott, mindez önerőből nem valósítható meg. A keresztény ember hivatása nem az, hogy saját erejéből csodát tegyen, hanem hogy rendelkezésre álljon Isten számára, aki rajtunk keresztül cselekszik. A kánai mennyegző példáját idézve, a megyéspüspök kiemelte, a szolgák megtették a maguk részét, a csodát azonban Jézus vitte végbe. A hívő ember jutalma sokszor nem látványos siker, hanem az a csendes bizonyosság, hogy Isten munkatársává válhatott. Az ige hirdetés égén Palánki Ferenc arra buzdított, a jóság hordozóivá váljanak. Az érett, irgalmas, megbocsátásra kész élettanúságtétele teszi hitelessé az evangéliumot a világban. Amikor Isten szeretete rajtunk keresztül válik láthatóvá, akkor, sokszor észrevétlenül, már itt a földön is részesévé válhatunk Isten országának. Az imádságot Kálai Imre református lelkész vezette. Január 23-án a Krisztus hívők egységéért tartott imahét 6. napján a nyíregyházi református templom adott otthont annak az ökumenikus alkalomnak, amelyen a felekezetek közötti párbeszéd nem csak szavakban, hanem a közös bűnbánatban és az ellenség szeretett parancsának értelmezésében valósult meg. Az esemény liturgiáját Zsarnai Krisztián evangélikus esperes vezette, aki az egybegyűltek köszöntését követően az ökumenikus imahét tematikáját meghatározó örmény testvérek gondolatait olvasta fel. Pál Isten mélységes egyvoltát hangsúlyozva kijelentette, ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben. Isten egyszerre transzcendens és immanens, mindenen túl létezik, tevékenyen jelen van a teremtett világban. Ez az alapvető igazság hívja az egyházat arra, hogy megtestesítse és megélje azt az egységet, amely a minden hívő atyába vetett hitben gyökerezik. Az egyisten imádata az egység erős kötelékét teremti meg a keresztények között. Ahogyan a családtagok a szülők iránti szeretetükben megtalálják a közös alapot, a keresztények arra hívattak, hogy egyek legyenek ugyanazon atya iránti áhítatukban. Az alkalmat átszőtte a bűnbánat. Az elhangzott imádságok rávilágítottak arra a modernkori fásultságra, amelyben természetesnek vesszük a békét, miközben a szomszédban háború dúl. A bibliai szakaszokat nyíregyházi evangélikus oktatási intézmények vezetői olvasták fel, Rubócki Béla, a Kossuth Lajos evangélikus gimnázium igazgatója, Kovács Imre Ágnes, a Túróci Zoltán evangélikus óvoda és általános iskola óvoda vezetője, valamint Pampuk Zoltán Gábor, a Túróci Zoltán evangélikus óvoda és általános iskola főigazgatója. Az este központi üzenetét Szocska A. Ábel nyíregyházi megyés püspök hozta el Máté evangéliuma alapján. Tanításában rámutatott, az imádság legnehezebb fokozata az ellenségeinkért való könyörgés. Ennek a nehéz lelki létrának a legfelső fokára nem könnyű eljutni. A püspök a belső átalakulást egy kép segítségével szemléltette. Egy tiszalöki fogva tartott festményét mutatta be metaforaként, a kép egy kidőlt fát ábrázol a patakparton, ám ha a festményt megfordítjuk, a vonalakból kirajzolódik Krisztus arca. Aki nem tud megbocsátani, olyan, mint a kidőlt fa, tehetetlen. De az Úr Jézus Krisztusnak van hatalma arra, hogy megfordítsa az életünket. Ha megtanulunk az ellenségeinkért imádkozni, Krisztus a rosszat is a javunkra fordítja, hangsúlyozta. Az imádságban a közösségért, a társadalmi egységért és a politikai megosztottság ellen fohászkodtak. Az alkalmat a református ifjúság énekszolgálata és a közösen vallott apostoli hitvallás tette teljessé, emlékeztetve minden jelenlévőt, hogy bár a dogmatikai kérdések olykor elválasztanak, a Krisztusban kapott bűnbocsánat elválaszthatatlanul összeköt, olvasható az esemény tudósítása a Magyar Kuriron. Miskolcon a Mindszenti plébánia főállású kántort keres. A kántori állás énekzenetanári munkakörrel egybekötött, mely a plébánia ellátásában működő katolikus általános iskolában történik. A plébánia szükség esetén lakhatási lehetőséget biztosít, akár fiatal, akár középkorú házas párnak. Az állást majd nyáron, június 1-én lehet betölteni. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de az okos eszközök elterjedésével egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben sok mindenre. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget is ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra, Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
Evangélium Szent Márk könyvéből. Amikor Jézus a genezáreti tó partján tanított, nagy tömeg gyűlt köréje. Ezért hajóba szállt, és egy kissé beljebb ment a parttól, a tömeg pedig a tó partján maradt. Ekkor példabeszédekben sok mindenről beszélt nekik. Így kezdte tanítását. Halljátok csak, kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett. Odaszálltak az égi madarak, és fölcsipegették. Némely mag köves helyre esett, ahol nem volt elég talaja. Itt hamar kikelt, mert nem jutott mélyen a földbe. Amikor azonban kisütött a nap, megperzselődött, és mivel nem volt elég erős gyökere, elszáradt. Némely mag pedig tövisek közé hullott. Amint a tövisek felnőttek, elfojtották, úgyhogy nem hozott termést. A többi mag jó földbe hullott, kikelt, felnőtt, és 30-szoros, 60-szoros, sőt 100-szoros termést hozott. Jézus így fejezte be szavait: akinek füle van, hallja meg. Amikor egyedül maradt, tanítványa és a 12 apostol megkérdezték tőle, mi a példabeszéd értelme, így válaszolt nekik: ti megtudhatjátok Isten országának titkát, a kívülállók azonban csak példabeszédekben hallanak róla. Nézzenek, de ne lássanak. Halljanak, de ne értsenek. Nehogy megtérjenek és bocsánatot nyerjenek. Azután így folytatta: nem értitek ezt a példabeszédet? Hogyan fogjátok a többi példabeszédet megérteni? A magvető az, aki az igét hirdeti. Azok, akikben útfélre hull a tanítás, meghallgatják ugyan, de rögtön jön a sátán és kitépi szívükből az elvetett igét. Azok, akiknél köves talajra hult a mag, amikor hallják a tanítást, szívesen hajlanak rá, de nem ver bennük gyökeret, mert álhatatlanok. Csak a pillanatnak élnek. Ezért, ha szorongatás vagy üldözés éri őket, az Isten igéje miatt hamarosan meginognak. Azok pedig, akikben tövisek közé esik az Isten igéje, meghallgatják ugyan a tanítást, de a világi gondok, a csalóka gazdagság és a többi földi szenvedély rabulejtik őket, és elfogyják az igét, úgyhogy nem hoz bennük gyümölcsöt. Végül vannak olyanok, akikben az ige jó földbe hullott. Hallják a tanítást, magukévá is teszik, és 30-szoros, 60-szoros, sőt 100-szoros termést hoznak. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Vannak olyanok, akikben az ige jó földbe hullott. A magvetőről szóló példabeszédet szinte kívülről tudjuk, azonban talán jobb volna belülről is ismernünk. Kevés az, hogy megcsodáljuk Jézus teremtő képzeletét, életszerű, kifejező hasonlatait, képeit. Esetleg éppen ez az esztétikai értékelés lehet az akadálya annak, hogy az ige valójában jó földbe, elég mélyre hulljon bennünk, ahol gyökeret is verhet. Egyes evangéliumi szakaszokat annyira ismerünk, hogy szinte unjuk, amikor újra felhangzanak. Ez mutatja, mennyire nem vagyunk jó talaj. Már semmit sem mond nekünk Isten igéje. Azt gondoljuk, kimerítettük, ránk nem vonatkozik, mi már leszűrtük belőle egyszer a tanulságot. Más szakaszokkal meg úgy vagyunk, hogy reggel meghallgatjuk őket, estére pedig már fel sem tudjuk idézni, mit hallottunk. A belső figyelem hiánya mutatja, hogy nem jó talajba hullott bennünk Isten igéje. A sátán mindent megtesz azért, hogy megakadályozza Isten igéjének meggyökeresedését szívünkben. Igyekszik fontosabbnak és izgalmasabbnak tűnő dolgokkal bevetni szívünk földjét, hogy hely se maradjon számára. Mi pedig gyanútlanul olvassuk a Szentírást, nyugodt lelkiismerettel elfelejtjük, és elmerülünk a sok teendőben vagy a világ hívságaiban. A mai evangélium rólunk szól. Ugyan melyikünk mondhatná el magáról jó lelkiismerettel, hogy az ő szíve bizony jó föld, és 30-szoros, 60-szoros, sőt 100-szoros termést hoz. Paradox módon annak szíve lehet jó föld, aki őszintén beismeri, hogy benne útfélre, köves talajra vagy tövisek közé hullott az Isten ige magvetése. Ha ezután bűnbánatot tart, akkor legalább ez a mai ige jó talajra talált benne. Ne legyünk kívülállók Isten igéjével szemben, hogy nézzük, de nem látunk, hallunk, de nem értünk. Ne érjük be holtudással, terméketlen ismerettel. Hagyjuk Isten igéjét meggyökerezni, kicsirázni és növekedni bensünkben, akkor minden alkalommal új és új módon fog termést hozni bennünk.
Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka. Rozsievač vyšiel rozsievať. Ježiš začal opäť učiť pri mori. Okolo neho sa shromaždil veľký zástup. Preto nastúpil na loď na mori a sadol si. A celý zástup bol na brehu. Učil ich veľa v podobenstvách a vo svojom učení im hovoril. Počúvajte. Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty. Prileteli vtáky a pozobali ho. Druhé padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo veľa zeme a hneď vzišlo, lebo nebolo hlboko v zemi, ale keď vyšlo slnko, zahorelo a pretože nemalo koreňa, uschlo. Iné zasa padlo do trnia, ale trnie vyrástlo, udusilo ho a ono neprinieslo úrodu. Iné zrná padli do dobrej zeme. Vzišli, rástli a priniesli úrodu. Jedno 30-násobnú, druhé 60-násobnú a iné 100-násobnú. A povedal, kto má uši na počúvanie, nech počúva. Keď bol potom sám, tí, čo boli okolo neho s 12, pýtali sa ho na podobenstva. On im povedal, vám je dané tajomstvo Božieho kráľovstva, ale tým, čo sú vonku, podáva sa všetko v podobenstvách. Aby hľadeli a hľadeli, ale nevideli, aby počúvali a počúvali, ale nechápali, aby sa azda neobrátili a aby sa im neodpustilo. Potom im povedal, nerozumiete tomuto podobenstvu? Ako potom pochopíte ostatné podobenstva? Rozsievač seje slovo. Na kraji cesty, kde sa seje slovo, sú tí, čo ho počúvajú, ale hneď prichádza Satan a oberá ich o slovo zasiate do nich. Do skalnatej pôdy zasiate je u tých, čo počúvajú slovo a hneď ho s radosťou prijímajú, ale nemajú v sebe koreňa, sú chvíľkoví. Keď potom nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadnú. A iné zasiate do trnia je u tých, čo počúvajú slovo, ale potom sa vľúdia svetské starosti, klam bohatstva a všelijaké iné žiadostivosti, slovo udusia a ostane bez úžitku. A do dobrej zeme zasiate je u tých, čo počúvajú slovo a prijímajú ho a prinášajú úrodu. Jedno 30-násobnú, druhé 60-násobnú a iné 100-násobnú. Počuli sme slovo Pánovo.
A mai napi evangélium következik roma nyelven.
Palegetol aspetesi chiarel, pale darias ki dolma. Budzene ki depe botokrujale star, anda kodi, anda eg barca huilas ka devoi pei darias, as legene pale mostar pele daria ki dolma, pei puv besletele. Ande peldicka vorba si chiarlas, varestar kade. Šunen. Abrigela sogaž pej pův siminca tebe šavel, sar bešavla se siminca, uni siminca tele pe drormeski dolma belas, avrite čirihli, taj hasoprete kidiles les. Kaver siminca, devorta maškale barra pele, kote nas dostaje pův. Pana buteste, vi avri barile, ke čisas le dur tele andej pův. Ba pale, kadi kanatate spekla sokham, avri šutile, ke čimukle zurai vuna andej pův. Sas simince, save maškale kanre pele, sar baril le kanre, tas ude le simincen, anda kadi či ande skipo. Ba nas siminca savo andelaši pův pelas, kodokana avri barilas, zurailas skipo anda, taranda šovardeš, ba sas savo šelvarkati siminca andas. Sas sikan o ašunipe, te ašuneles pendas. Kana korkore ašilas le dešu duj žine, ke tanes pušleles, haj pendas le pildicko vorba. Kadi pendas lenge? Tu me andežuti sardom te pizden le devles ke temenci vorba, le abrutni Bale ande perdicka sogodi ke tu kade penen palakodi kade vorbilas. Ti hatjaren kadal vorba sar hatjarna tunci le kaver perdicka vorba. Kodokone seminca bešavel le devlesko sitjarimo bešavel. Ande kaste peldrolmeski dolma perel sitjarimo anda jek beng haj avrišingre landa lengo ilo kote beša dome čači pe beke šukares line haj ašunde sitjarimo. Tom nakade, ande kastele barren perel siminca, kana ašunde motatimo, laše ile sa bola vempen karingleste, ke avelo beng taj avrišingrel pes. Haj le kavera, ande kaste maškalel kare perel, e siminca ba šuneno sitjarimo, bala lumake gindura o hohamno barva ipe, ajle maj but dorura, sandelengo ilo kuj bompeta vel o devleski borba, kade kodi čižane skipote anel. Aj maj pala lande kaste, pe laše puvate perel, kodol ašuneno sitjarimo, aj vi ande pengo ilo len kodo, aj tranda šovardeš, ba ke vi šelvar katiski puranen.
Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
Evangelium nach Markus. Ein andermal lehrte er wieder am Ufer des Sees und sehr viele Menschen versammelten sich um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot auf dem See und setzte sich, die Leute aber standen am Ufer. Und er sprach lange zu ihnen und lehrte sie in Form von Gleichnissen. Bei dieser Belehrung sagte er zu ihnen: Hört, ein Seemann ging aufs Feld, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg und die Vögel kamen und fraßen sie. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde sie satt versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat, und sie brachte keine Frucht. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte Frucht. Die Saat ging auf und wuchs empor und trug 30-fach, ja 60-fach und 100-fach. Und Jesus sprach: Wer Ohren hat zum Hören, der höre. Als er mit seinen Begleitern und den 12 allein war, fragten sie ihn nach dem Sinn seiner Gleichnisse. Da sagte er zu ihnen: Euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes anvertraut, denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen gesagt. Denn sehen sollen sie, sehen, aber nicht erkennen. Hören sollen sie, hören, aber nicht verstehen, damit sie sich nicht bekehren und ihnen nicht vergeben wird. Und er sagte zu ihnen: Wenn ihr schon dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann all die anderen Gleichnisse verstehen? Der Seemann sät das Wort. Auf den Weg fällt das Wort bei denen, die es zwar hören, aber sofort kommt der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät wurde. Ähnlich ist es bei den Menschen, bei denen das Wort auf felsigen Boden fällt. Sobald sie es hören, nehmen sie es freudig auf, aber sie haben keine Wurzeln, sondern sind unbeständig, und wenn sie dann um des Wortes willen bedrängt oder verfolgt werden, kommen sie sofort zu Fall. Bei anderen fällt das Wort in die Dornen. Sie hören es zwar, aber die Sorgen der Welt, der trügerische Reichtum und die Gier nach all den anderen Dingen machen sich breit und ersticken es, und es bringt keine Frucht. Auf guten Boden ist das Wort bei denen gesät, die es hören und aufnehmen und Frucht bringen, 30-fach, ja 60-fach und 100-fach. Wort des lebendigen Gottes.
Szentek, szent életű emberek.
Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyházdoktor. Az aquinói grófok ősi családjának a nápolyi királyságban fekvő Roccasecca nevű városában született 1226-ban. 5 éves korában a Monte Cassinói bencésekhez adták nevelésre. Szülei szerint a család hírnevét kellett volna bármiféle nemes úton előmozdítania, de ő mindezt nem érezte át. 14 éves korában Nápolyba küldték magasabb tanulmányok végzésére. Itt ismerte meg a domonkos prédikáló rendet, és maga is 17 évesen belépett a rendbe. Családja hevesen ellenezte, hogy gróffiuk belépjen a kolduló rendbe. Amikor rendje Párizsba akarta küldeni tovább tanulni, testvérei elrabolták, és apja várába zárták. Itt történt, hogy egy rossz hírű nőt küldtek a szobájába. Tamás a tűzből kikapott egy lángoló fadarabot, és azzal zavarta ki ezt a szemét a szobájából. Tamás nem állt el tervétől. 15 hónap múlva a domonkosok segítségével kiszabadult, és 1245-ben Párizsba utazott. Itt megismerkedett a rend nagy tekintélyű hittudósával, Nagy Szent Alberttel, aki magával vitte Kölnbe, az új rendi főiskolába. Később ismét Párizsban találjuk, ahol 1252-ben megkezdte rendi tanári működését. Ebben az időben, 1252-1259 között, ebben az időben írta híres kommentárjait, valamint az igazságról szóló értekezéseit. Majd 10 évet hazájában töltött, és IV. Orbán pápa az udvarába hívta. Tanított, de a pápa hivatalos dolgait is intézte, különösképpen a diplomáciával kapcsolatos ügyeket. Átvette az örökvárosban a rendi főiskola vezetését, és folytatta tudományos munkásságát. Ebben a korban keletkeztek híres művei, a pogányok elleni Szumma, az Isten hatalmáról, a fejedelmek kormányzásáról, Szumma teológiai, 1269-1272 között Párizsban tartózkodott, ő volt akkoriban a hittudományok legünnepeltebb mestere. Rendje 1272-ben Nápolyba hívta, hogy megszervezze a központi teológiai főiskolát. 2 évvel később újra kiragadták innen, mivel 1274-ben 10. Gergely pápa a lyoni uniós zsinatra küldte. Súlyos betegsége ellenére is elindult, de március 7-én kora reggel meghalt a fosszanovai ciszterci kolostorban. 1323-ban 22. János pápa szentté avatta, 13. Leó pápa pedig 1880-ban minden katolikus tanító tevékenység védőszentjévé tette. Szent Tamás a legjelentősebb skolasztikus filozófus és teológus. Megvalósította a rendi ideált, contemplata alis tradere, másoknak átadni azt, amit átelmélkedtünk. Zseni volt, aki nagy tudással borult le a végtelen Isten előtt, aki neki 5 talentumot adott születésekor. Nem ásta el azokat a földbe, hanem kamatoztatta úgy annyira, hogy katolikus teológiánk sok évszázadon át az ő alapjaira volt felépítve. Mindmáig egyedülálló és utolérhetetlen. Tamás azért lehetett nagy hittudós, mert nagy imádkozó is volt. Valahányszor el akart merülni és mélyedni a szellemvilágában, előbb mindig a szentségházhoz vagy a feszülethez lépett, és onnan kért megvilágosítást. Mindenkor embere ámulattal állt, és állunk ma is ennek a nagy hittudósnak és szentnek gigászi teljesítménye előtt. Ő azonban mindig tudatában volt saját kicsinységének. Följegyezték róla, hogy egyszer, amikor a kereszt előtt állott, az Úr így szólt hozzá: helyesen írtál rólam, Tamás, milyen jutalmat szeretnél érte? És ő ezt felelte: egyedül csak téged, Uram, minden, amit írtam, előttem csak pejva. Utolsó imája, amit a halállal szemtől szemben mondott, az oltári szentségben elrejtezett Istenhez szól, s ott piheg benne egész nagy lelke. Ima az ima. Téged veszlek magamhoz, lelkemnek váltságdíja. Irántad való szeretetből tanultam, virrasztottam éjjeleken át, fáradoztam. Téged hirdettelek a szószékről, és téged tanítottalak. Mennyi áhítat sugárzik azokból a himnuszokból, amelyeket IV. Orbán pápa fölkérésére írt az úrnapi zsolozsmába, s amelyek közül többet is ismerünk. Tantum ergo sacramentum, veneremur cernui. Azért ezt a nagy szentséget leborulva imádjuk. A mi áhítatunkat is növeli, fokozza ez a sok szép himnusz a legméltóságosabb oltári szentség előtt. Tamás egész lelkével dolgozott a maga üdvösségén, ő, aki tanította, hogy a legbiztosabban úgy üdvözülünk, ha komolyan akarunk. Mennyire óvakodott a legkisebb bűntől ő, aki csodálkozott azon, miként alhatik, vagy nevethet az olyan ember, aki halálos bűnben van, s így az örök kárhozathoz közel jár. Himnuszai közül az egyiket elimádkozom. A Szentség Jézushoz így imádkozik Tamás. Rejtező Istenség, hittel áldalak, ki elrejteztél itt bors kenyér alatt. Szívem te előtted megalázkodik, mert ha téged szemlél, megfogyatkozik. Számkezem látásom benned fennakad, bizton hitem mégis hallásból fakad, hiszen mind, amit szól Istennek fia, nincs igazabb, mint az igazság szava. Rejté a keresztfa istenségedet, itt az emberség is elrejtezkedett. Mind a kettőt valván is hittel hívén, mit a jobblator kért, azért esdekén. Sebeit Tamással nem szemlélhetem, te vagy mégis vallom, Uram Istenem. Add, hogy egyre jobban higgyek te neked, te benned reméljek, és szeresselek. Uram halálának szent emlékjele, élő kenyér, nekünk élet kenyere. Hogy belőled éljen, késztesd lelkemet, soha ne feledje édességedet. Kegyes pelikánunk égi szeretet, véredben tisztátlant most meg engemet. Egy cseppje elég, ha a mérlegbe hull, az egész világnak bűnváltságául. Jézus, most csak arcod leplét láthatom. Add meg, Uram, amit úgy szomjúhozom. Boldogan, lepletlen lássam színedet, és dicsőségedben dicsérhesselek. Az angyali doktor Aquinói Szent Tamás ünnepén a Szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te Aquinói Szent Tamást kitüntetted az életszentségre való buzgó törekvéssel és a szent tudomány szenvedélyes szeretetével. Kérünk, add segítségedet, hogy világosan megértsük tanítását, és híven kövessük jó tetteinek példáját, Krisztus a mi Urunk által.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Sok szeretettel köszöntjük Karola és Károly nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. A Karola a Károly férfi név latin alakjának női párja. A Károly két név egybeesése, az egyik a régi magyar karúj személynév, jelentése karvaj, turul. A másik a latin Carolus rövidülése, mely a germán Karl névből származik, jelentése legény, fiú. Isten éltese tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat, vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Szóljon nekik a most következő felvétel.
Volt idő, mikor még nem voltál, éreztem, hogy fájna majd, ha nem volnám. És most látod, féltelek, őrizlek, védelek, mert lesz idő, meg lehet, hogy nem leszel már. Voltak, akik szerettek, úgy hiszem, ma sem tudom végül, miért hagytak el. De téged most már féltelek, szeres úgy, hogy jó legyek. Őrizd meg, elveszek, ha nem figyelsz rám. Változnak az éjszakok, rossz idők, szép napok. Én lennék, ne engedj el, változnak az éjszakok, jó idő, rossz napok, bújj hozzám, ne hagyj el, ha én lennék, ne engedj el. Próbáltam másokkal, máshogyan. Egyik is, másik is, messze van, és véletlen úgy lehet, de téged már féltelek. Őrizd meg, elveszek, ha nem figyelsz rám. Változnak az éjszakok, rossz idők, szép napok. Én mennék, ne engedj el, változnak az évszakok, jó idők, rossz napok, bújj hozzám, ne hagyj el, ha én mennék, ne engedj el.
Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1887-ben elkezdődött az Eiffel-torony építése, ami 2 év, 2 hónap és 2 nap alatt készült el. Párizs jelképe az Eiffel-torony, Gustave Eiffelről, az építőről kapta a nevét, akinek mellszobra ma is látható az északi pillér tövében. Az építmény a francia forradalom centenáriumára rendezett világkiállításra készült. 700 terv közül fogadta el a zsűri 1886. június 12-én Eiffel-mérnök művét, az építkezés 1887. január 26-án kezdődött el, majd tiszteletre méltó gyorsasággal 2 év, 2 hónap és 2 nap alatt fel is épült a torony. Az akkori szokásokkal ellentétben különös figyelmet fordítottak a biztonságra, egyetlen munkás sem halt meg az építkezés során. Megépültekor a világ legmagasabb építménye volt, és az is maradt 1929-ig a New Yorki Chrysler Building elkészültéig. Jelenleg a később felszerelt TV-antennákkal együtt 326 méter és 75 cm magas. 15 000 különböző fémdarabját 2,5 millió kézzel formázott szegecs tartja össze, melyek közül egyetlen egyet sem kellett újraformázni, annyira pontos munkát végeztek. 7,5 millió akkori frankba került, a torony minden egyes kilója 1 frankba. 1613-ban Galileo Galilei felfedezte és leírta a Neptunuszt a Jupiter mellett. Akkor még azt hitte, hogy egy csillagot talált. 1830-ban megjelent Széchenyi István gróf Hitel című munkája. elsőként írta le a polgári átalakulás legfontosabb gazdasági és társadalmi feladatait. 1225-ben megszületett Aquinói Szent Tamás, teológus és filozófus, aki az értelem és a hit elkülönítésével foglalkozott. Aquinói Tamás és Albertus Magnus volt a két legjelentősebb középkori filozófus Európában. Albertus Magnus feldolgozta és hasznosította az arisztotelészi filozófiát a skolasztikus gondolkodás számára. Tanítványa volt Aquinói Tamás, aki az értelmet és a hitet megkülönböztette egymástól. Szerinte mindkettő az igazság megtalálásához és megismeréshez vezet. Angyali doktorként, latinul Dr. Angelicus néven ismert. A Római Katolikus Egyház legnevezetesebb hittudósai az úgynevezett egyháztanítók között tartja számon. 1841-ben megszületett Újházi Ede, színész, komikus, az újházi tyúkleves névadója. A leves a Gundel elődjéből, a Van Petichből származik, ahol a neves színész kedvére elkészítették a levest. Újházi Ede látogatásai során elbeszélte, hogy ő az érett tyúkdarabokkal, aprólékokkal, jóféle fehér húsdarabkákkal, tésztával és megfelelő zöldséggel párolt leves kedvelője. Többször elkészítették és további utasításokat adott, így alakult, finomodott a recept. Nagy Endre leírása szerint vénkakasok kellettek ehhez a leveshez, amelyeknek megkeményedett izmaiba szerelmi viharok ízesava gyülem lett össze. 3 napig egyfolytában kellett főniük, amíg belemáltak a levesbe, és egyé főttek a zöldséggel, főként a legendás jelentőségű zellerrel. Különösen vigyázott, hogy el ne kallódjanak a kakasok tarijai és egyéb megkülönböztető szervei. Kiváltságos figyelmének jele volt, ha valakit egy-egy ilyen részlettel megkínált. Egy ilyen tányérleves a beteget talpra állítja, az egészségest viruló ifjúvá teszi. 1884-ben megszületett Auguste Piccard, svájci fizikus, akinek elsőként sikerült közel 16 ezer méteres magasságba repülnie. Augsburg közelében egy repülési kísérlet során elsőként ért el a 15.781 méteres magasságot egy légmentesen zárt ballonban, ahol az oxigénellátást palackból biztosította. A stratoszférába repülés után az Alpokban hajtott végre kényszerleszállást. 1953-ban 3150 méter mélyre merült a Tirrén tengeren az általa kifejlesztett mélytengeri eszközzel, a batiszkaffal. Kísérleteiben ikertestvére Jean és fia Jacques is részt vettek. Fia Jacques Piccard 1960-ban lejutott a Mariana árok mélyére, amely 11 kilométer hosszú. Unokája Bertrand Piccard munkássága is kiemelkedő, hiszen Brian Jones-szal elsőként kerülte meg hőlégballonnal a Földet. 1914-ben megszületett Rátkai Sándor, népi iparművész, a kézzel varrott, kifordított szegedi papucsmestere. Úgy tartják, hogy nincsen párja a szegedi papucsnak. A mondás azért alakult ki, mert a jobb és bal lábas papucs egyforma, a lábon alakul ki a különbség. 1986-ban felrobbant a Challenger, amerikai űrrepülőgép 7 fővel a fedélzetén. Az embert szállító űrhajók történetének addigi legsúlyosabb katasztrófája során valamennyi utasa, 6 űrhajós és egy tanítónő életét vesztette. Cape Canaveral felett 17 kilométeres magasságban robbant fel, a start után 73 másodperccel. A Challenger indulása napjának hajnalán nem kedvezett az időjárás a startnak. Éjszaka fagyott, az űrrepülőgép és a rakéták felülete eljegesedett. Hasonló okokból elhalasztották már az űrrepülőgép indulását, most azonban a körülmények mérlegelése után az irányító központban engedélyezték a startot. A rakétákat begyújtották, a jég felolvadt, a Challenger a helyszínen lévő hozzátartozók és az összegyűlt közönség, valamint a tévénézők milliói figyelmétől kísérve felemelkedett, és látszólag sikeresen elindult. A start utáni 73. másodpercben a jobboldali szilárd hajtóanyagú gyorsító rakéta ógyűrűjének elégtelen tömítése miatt kicsapó szórólánk átégette az üzemanyag tartályának falát. Az óriási tartály felrobbant, a segédrakéták elszabadultak, a Challenger darabjai az óceánba zuhantak. Az elégtelen tömítés a hőmérsékleti limit alatti indításnak tudható be. A Challenger parancsnoki kabinját később megtalálták az óceán mélyén, rekonstruálták az űrhajósok utolsó pillanatait, részleteket azonban akkor kegyeleti okokból nem hoztak nyilvánosságra. A NASA, az amerikai űrhajózási igazgatóság felelősei már régóta tudtak a szilárd hajtóanyagú rakéták gyenge pontjairól. A rakétát gyártó cég, a Morton Thiokol mérnökei biztonsági meggondolásokból még a start előtti éjjel is követelték az indítás elhalasztását, azonban a NASA figyelmen kívül hagyta az aggályokat. A későbbi vizsgálatok kiderítették, hogy már az előkészítés szakaszában is a NASA többször is megszegte saját biztonsági előírásait. A Challenger katasztrófa folytán először is leállították az Amerikai Egyesült Államok űrrepülőgép programját, és 1987 közepéig megtiltották az ilyen típusú űrrepülőgépek indítását. Bár néhányan a program végét jósolták, mégis feltámadt, és a Columbia, az Atlantis és a Discovery repülései folytatódnak. Azonban aki látta a Challenger pusztulását, annak azóta, és ezután talán már mindig összeszorul a gyomra egy-egy űrrepülőgép indításának televíziós közvetítését látva. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!
Adesso no, non voglio più difendermi. Supererò dentro di me gli ostacoli. I miei momenti più difficili per te.
There is no reason, there's no rhyme. It's crystal clear. I hear your voice and all the darkness disappears. Every time I look into your eyes, you make me love you.
Quest'inverno finirà. Pensieri ripidi,
you're my fantasy.
Per solitudine e deserti aridi,
you're my gentle breeze.
Al ritmo della tua passione, ora io vibro.
And I'll never let you
la
go.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiót!